Szeretteim, az imént olvasott bibliai részből ismét olvasok két verset, tehát a Galatákhoz írott levél első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Kedves testvérek, harmadszor is hivatkozom arra a könyvre, ami ezekben a hetekben nagy hatást tett rám, és amiről már prédikáltam is. Szakmai körökben úgy nevezik azt a könyvet, apologetika, a hit védelmének a tudománya. Arról van szó, hogy összegyűjtötték a kereszténység elleni kritikának, ellenvetésnek egy bizonyos csokrát. 10 tételbe sűrítették az ellenkezést, a kritikát, egyház kritikát, és ez a könyv ezzel a 10 ellenvetéssel, 10 kritikával foglalkozik. Kettővel már az előző 2 vasárnapon foglalkoztam, most a harmadikkal foglalkozom. Amit kicsit nehéz lefordítani magyarra, angolul van a könyv. Tudnék, így hangzik a nyers fordítás, hogy az emberek társadalmi kondicionálás útján lesznek keresztényekké. Tehát a téma az, hogy az emberek keresztjénné lesznek, hív emberekké lesznek, és hát általában ezt összekötik Istennel, hogy Isten az embereket hívőkké teszi, és erre hangzik az ellenvetés, hogy dehogy is nem erről van szó. Társadalmi kondicionálás útján lesznek keresztényekké. Ezt a kondicionálás szót kellene jól fordítani, meg érteni. Tulajdonképpen a mi köreinkben inkább arról szoktunk beszélni, hogy szocializálás. A gyermeket szocializálják, beleigazítják, bele növesztik a társadalmi keretekbe. És hát ennek a szocializálásnak egyik fejezete az, hogy vallásos nevelést kap a gyermek. Most ez a kritika tehát azt mondja, hogy ne beszéljünk itt Istenről, egyik ember adja át a másiknak a dolgát, szocializáció, kicsit szinte keményebb az a szó, hogy kondicionálás. Az állatok világában szoktuk gyakorolni ezt, hogy kondicionáljuk. Ugye előttem van a családomban, több kutya is van, és itt-ott megfigyeltem, hogy hogy nevelik a kutyát, kondicionálják, megtanítják arra, hogy itt van a finom étel, de nem szabad. És akkor a kutya így reszket és áll a étel előtt, és ez a leszke, ez a kondicionálás, hogy nem szabad, majd ha én szólok, akkor szabad. De akármennyire kívánatos az a tál étel, nem szabad, nem szabad. Jó kis kutya, most már szabad, és akkor zsupsz, neki ugrik és megeszi. Hát ez a kondicionálás, és ez a bizonyos egyház kritika, ez azt mondja, hogy az emberek nem Istentől, Isten által lesznek hívőkké, nem úgy, pláne, hogy itt Pál apostol dicsekszik, ő valósággal kihívóan mondja azt, hogy tudtotokra adom, hogy az evangélium nem embertől származik, nem embertől vettem, nem is tanítottak rá. Szinte többszörösen, sokszorosan tiltakozik Pál, amit én kaptam, meg mondok tovább, az nem kondicionálás útján lett az én ajándékom, és ha valaki hitre jut, az nem kondicionálás. Tehát ez a ma délelőtti témánk, hogy hogyan lesznek tehát az emberek hívőkké, és mit szólunk ehhez a kritikához, amelyet még egyszer mondom röviden, azt mondja ez az egyház kritika, hogy az emberek ilyen társadalmi ráhatások, szocializálások, kondicionálások útján lesznek keresztények, nem pedig valami Isten élmény vagy Isten világosság teszi őket keresztényekké. És hát a gondolatmenet, amelyiket a könyv kicsit kirészlet, ez nagyon meggondolandó módon azt mondja, hogy ha például mi valahol hindu környezetben születtünk, nőttünk volna fel, vagy netán arabok között, mohamedánok között, hát akkor most a Síva Istennek, vagy a Krisna hívőknek a tudatosságában élnénk, vagy mohamedánok lennénk, Koránt olvasnánk. Hát éppen nyugaton születtünk, keresztény kultúrkörbe születtünk, tehát felnőttünk, és beszocializáltak, bekondicionáltak minket a kereszténységbe. Tehát ez nem valami dicsőség, mert épp úgy másokat máshova kondicionálnak, szocializálnak be. Ez tehát a tétel, amivel foglalkoznunk kell, mit szólunk ehhez, így van-e? Igazuk van-e azoknak, akik így kritizálják a keresztény hívőket, az egyházat? Viszintes erőhatások eredményeként egyiktől a másikhoz megy a hatás, és terjed a kereszténység, annélkül, hogy függőleges irányból valamit kapnának, beéri az egyház is, gyakorlatilag beéri azzal, hogy embertől emberhez kommunikálnak, és akkor egy kommunikációból létrejön a vallásosság, a vallásos tudat, és némi vallásos cselekvés, etika is születik belőle. Így van-e, vagy nem? Mit mondunk erre a kritikára, erre az ellenvetésre? Én kettőt mondok rá. Az egyik az, hogy ez a tétel sokkal inkább igaz, mint ahogy magunk is elfogadjuk. A másik tétel pedig az, hogy és mégis nem egészen igaz. Azért korrigálni kell ezt a tételt, hogy több igazság legyen benne. De az első tétel az, hogy igen, igazatok van, sokkal inkább igazatok van, mint ahogy mi vallásos, templomos emberek ezt elismerjük, elfogadjuk. Sokkal inkább igaz. Valóban bekondicionáltak minket a keresztény vallásba, közelebbről a református egyházba, talán még közelebbről ide, ebbe a gyülekezetbe, és itt éljük most ezt, ami beidegzett, beiskolázott életünket. Tehát ez sokkal inkább igaz, mint gondolnánk, mint ahogy sokkal több mindent hozunk a génjeinkben, mint amennyiről mi tudunk. Az most már elég világos, hogy mennyi testi adatot örökölünk, mennyi testi örökség van bevésve a génjeinkbe. Ez az orvostudománynak a területe, de egyre inkább világos az, hogy sokat, nagyon sokat. A vita tárgy az, hogy és lelkieket, szellemieket is hozunk. Itt már megosztjuk a vélekedés, hajlamot hozunk rá, vagy valóságos tartalmakat. De minden esetre sok mindent kapunk, és mire észre kapunk, mire elkezdünk beszélni, 2-3-4 éves korunkban, akkorára már be vagyunk kondicionálva. Sokkal átfogóban, mint ahogy azt elfogadjuk, mint ahogy gondolnánk. De az emberi életet a maga teljességébe kell szemlélni, és ezt a kezdést, ezt mindjárt úgy kell folytatni, hogy de a 10 éves korban megjelenik valami, egészséges esetben szükségszerűen, törvényszerűen megjelenik valami, amit én az Úristen teremtő bölcsességének tulajdonítok, ami épp úgy megjelenik, mint ahogy a születés pillanatában a gének és egyebek elkezdenek dolgozni itt a külső világban. Tehát 10 éves korban megjelenik a lázadás az örökség ellen. Ezt nem szokták tényezőnek venni, pedig ez egy nagyon masszív tényező, hogy amit örököltem, az ellen 11-15, ki, mikor fog hozzá, elkezdődik a lázadás. Az mindegy, hogy mit hoztam, a lázadás az ellen kezdődik, amit hoztam. A keresztjének kondicionáltak, akkor kamaszkorban föllázott, kell azt mondani, hogy nem. Ha ateistának kondicionáltak, akkor is föllázott, kell azt mondani, hogy nem. Ez az Úristennek nagy bölcsessége, hogy kiegyensúlyozza a dolgokat, és lehetővé teszi az emberré válást. Az emberré válás ebben a kettősségben van, ennek a mérlegelésében, ennek a eligazításában, hogy hogy is van ez, ezt hoztam örökségül, de föllázolok ellen, nem fogadom el, vagy elfogadom éppen. De onnan kezdve tudatosan döntök úgy, hogy elfogadom. Az emberré válás tehát úgy történik, hogy hozom az örökséget, aztán egyszer csak valami késztetést kapok, hogy lázadjak föl, vagy legalábbis tegyem nagyító alá az örökséget, vizsgálja meg, hogy elfogadom-e vagy se. És ilyen módon egyszer csak érvénytelenné lesz ez a dolog, hogy a keresztény vallásosság kondicionálás által él és virul. Sajnálatos dolog, ha ténylegesen úgy él és virul, ez azt jelenti, hogy nem történt meg a kamaszkori lázadás, túlságosan sikerült a nevelés, amit betápláltak, az lázadás nélkül egy életre szóló tartalommá lett. Ezt nem a nevelés győzelmének, ezt a nevelés vereségének tekintem én, mert ez azt jelenti, hogy sikerült úgy fixálni, úgy kondicionálni, hogy olyan, mint egy zsák kukorica, ide letették, akkor ott van, amíg csak valaki föl nem eszi, odén nem teszi. Akiket így kondicionáltak, és akiknél sikerült ez a kondicionálás, hogy mint halálig azt csinálják, vallják, hiszik, mondják, amire a kicsi gyerekkorukban kondicionálták, úgy tekintve ez a nevelés csődje. A nevelés egészséges menete az, hogy mindenféle értéket beadok, amit csak tudok a gyerekbe, és tudomásul veszem, hogy adott időben, 10 éves korában egyszer csak megjelenik az ellenkezés, és ő maga kimunkál valami emberséget. Ez az egészséges emberi fejlődés. Tehát itt látszik az, hogy már egy kicsit meg kell kérdőjelezni ezt az alaptételt, amelyik egy kicsit merev, primitív tétel, hogy az emberek azok, akivé kondicionálták őket, amivé nevelték, ha vallásosnak, akkor az, és nincs tovább. Tehát bonyolultabb a dolog, mert az ember egészséges fejlődése esetében birtokba veszi, kezébe veszi az örökséget, és kimunkál belőle valami sajátos döntést, a saját identitását kimunkálja. Most nagyon érdekes azért mégis a különbség, hogy amikor valakit nagyon kereszténynek neveltek, és jön a lázadás, akkor mi lesz belőle? És amikor valakit nagyon ateistának neveltek, és jön a lázadás, mi lesz belőle? Itt mutatkozik azért valami lényeges különbség, és azt hiszem, ez nem csak szubjektív elfogultságból hangzik így, hanem ténylegesen így van. Tudnék, az a tapasztalásom, és hát ezt sokan alátámasztják, hogy a keresztény nevelés, amikor kérdőjelessé lesz a lázadás korában, akkor a nem esetében is, amikor azt mondja, hogy nem, én ezt nem csinálom, akkor is megmarad egy bizonyos humanizmus. A keresztény nevelés, ha az Úristen megáldja, akkor az egy fordulattal, megtéréssel tudatos kereszténység lesz. Ha nem lesz tudatos kereszténységé, akkor se semmisül meg, hanem humanizmus lesz belőle, egy tiszteletre méltó humanizmus. Saját családomban is tapasztalom ezt, és mindenfelé tapasztalom. Nagyon hívő szülők, sokat imádkoznak, nevelik a gyerekeiket, és nem térnek meg, de nagyon becsületes, humanista emberek lesznek. Körülbelül ez a menet a vallásos nevelésnél. Az ateista nevelésnél valahogy nagyobb feszültségek szabadulnak föl. Az a megfigyelés, és pedig hát itt a nagy területen folynak a megfigyelések. Az ateizmussal szembeni lázadás sokkal dinamikusabb lesz, sokkal nagyobb a tét, nagyobb a bevetés, és megrendítő sokszor az, hogy amikor ateista nevelést kap valaki, és a, mondjuk úgy a kamaszkori, vagy az emberré váláskori lázadás megjelenik, akkor micsoda erők feszülnek egymásnak, és ha úgy dönt, hogy de nekem nem kell tovább az ateizmus, hanem én keresem az Isten útját, hogy mennyi kockázatot, mennyi áldozatot adnak bele ezek az emberek. Ha körülnézünk a föld kerekségén, akkor ezeket az országokat kell említeni, hogy Kína, Oroszország, az iszlám fundamentalista államok, ezekben a világokban nagyon erőteljesen üldözik a keresztényeket. Ott nem ritkaság a vértanúság, ahol tehát ez, hogy én nekem nem kell az ateizmus, az Isten kell, ez sokkal nagyobb kockázatot, nagyobb dinamikát igényel, és ez mutatja azt, hogy nem olyan egyszerű, hogy beiskolázták ateistának, tehát az, másikat beiskolázták kereszténynek, tehát az. Éppen a törésvonalaknál derül ki az, hogy azért nem ilyen egyszerű. A kereszténynek, tehát úgy, ahogy mondottam az imént, egyfelől elismerik azt, hogy igen, nagyon messze menően beiskolázás, kondicionálás eredménye azt, amit csinálok. De van valami több. És itt mondom most már aztán az igazán mondani valót, a lényeget. A kereszténység a maga egészséges megjelenésében két dimenziós jelenség. A kereszténység két dimenziós valóság. Egyik dimenzió az a viszintes, ez a kommunikatív réteg, ami minden kereszténynél valami módon megjelenik, de ennél több a teljes kereszténység. És itt kezdődik az igazi, amikor a kondicionáláson túl valami megjelenik, vagy nem jelenik. És nagyon ébernek kell lenni az egyháznak, hogy ezt a különbséget, amennyire emberileg lehet, tudatosítsa. Pál apostol megjelent az egyik városban, a hívő fajta társaságot talált, furcsa volt a viselkedésük, és akkor nekik szögezi a kérdés, hogy kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Kicsit meg mi az, hogy szent lélek? Hát sajnálatos módon nagyon sok keresztény gyülekezetnek, ennek is, meg mindenfelé föl lehetne tenni a kérdés, hogy atyám fiai, hűséges templomosok, jó reformátusok, jó katolikusok, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Kaptatok-e szent lelket, amikor hitoktatásra jártatok, amikor konfirmáltatok, amikor úrvacsoráztok, amikor istentiszteletre jártok? Kaptatok-e? Mert ez a kaptunk szent lelket, ez a másik dimenzió. És enélkül a második dimenzió nélkül nagyon relatívvá válik az első dimenziónak az értéke. Nem válik semmissé. Itt azt hiszem sok divatos evangelistával szemben, nekem más az álláspontos, gondolom, egyet értünk sokan ebben. Tudnék, ma divatos az, hogy kiélezik a dolgokat, hogy vallásos ember vagy, hát az semmi, attól még bőven el lehet kárhozni, megtérni, az igen. Amíg nem térsz meg, addig a vallásosságot kár és szemét. Engem is megkísértett régebben ez a gondolkodás, de jövök belőle kifelé, és egészen ki akarnék jönni belőle. Nem igaz, nem így van. Az, hogy valaki idézőjelben csak vallás, az nem semmi. Abban Isten is valami módon benne van. Nem állítom, hogy üdvösséges, nem akarok ilyen nagy szavakat használni. Azt mondom, hogy ez egy olyan alap, amit nem szabad megvetni, mert valami módon Isten benne van abban a kommunikációban, ami viszintesen embertől emberig történik, különös, direkt, isteni behatás nélkül. Ezt nem nevezném semminek, sőt, nagyon is értékesnek nevezem, abból az igéből indulva, hogy amit Pál mond a aténi prédikációjában, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az Isten betölti önmagával a világot, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És mindenütt, ahol valami igazi jóság megjelenik, valami igazi emberség, tisztaság, világosság, öröm, békesség, megbékélés, ahol ezek az erővonalak érvényesülnek, akkor is, ha nincs az, hogy Uram, Uram, hanem éppen csak a lényeg érvényesül, tehát békesség, öröm, szeretet, egység, ahol ez megjelenik, ott az Isten jelenik meg. És ha idézőben csak vallásos emberek ezt munkálják, legyenek áldottak. És igenis, kapcsolódjunk ennek a munkálásába. Tehát nem úgy van, hogy semmi és a sok, hanem a kevés és a több. A vallásosság áldott kevés, és ott van éppen az önvizsgálatunknak a mélysége, hogy belátjuk-e azt, hogy kevés. Belátjuk-e, hogy amit eddig értünk, az tényleg, ha jól megkaparom a dolgot, ha jól a mélyére nézek, akkor el kell fogadni, hogy én bizony kondicionált keresztény vagyok. Én bizony apámtól, anyámtól, papomtól, vallástanáromtól, barátomtól nagyszerű hatásokat vettem, és én azokból élek. Ezt a vizsgálatot mindnyájunknak meg kell tennünk, hogy aztán a többre eljussunk. Uram, köszönöm ezt a vallásos kondicionálást, legyenek áldottak mindazok, akik segítettek valamelyes fokra, de van bennem valami belső elégedetlenség, kevés érség, érzés, többre való vágyakozás. Jövel, Szentlélek Úristen! Tehát itt kevesebbről és többről van szó, és ez a tétel azért nem érvényes, mert egy kalap alá vesz mindent, és leredukál mindent. Azt mondja, hogy nincs itt szó másról, csak arról, hogy egyik ember a másiknak adja. Teljesebb igazság tehát az, hogy igen, egyik ember adja másiknak, de egyfelől ez nem kevés, másfelől itt-ott megtörténik mégiscsak, hogy függőlegesen felülről beáramlik valami az ember életébe, akkor nem lesz ember fölötti szent, csak éppen valami töbletet kap. Így fogalmazom meg most a különbséget, hogy vallásos embernek olyan viszintesen hatott és vezérelt embernek, vallásos embernek lenni azért nehéz, mert ebben az esetben jó embernek kell lenni, csak emberi erőfeszítésekkel, erőjátékkal. A vallásos ember tudja, hogy mi a jó, és megkapta a parancsot, és akarja, csinálja jót. Ez nehéz vállalkozás. A megérintett embernek a töblete, hogy ő is a jót akarja, és csinálja, de ő kap hozzá felülről való erőt. Ez, hogy Szentlélek, ezt sokféleképpen mondhatjuk, Szentlélek az, hogy egység, Szentlélek az, hogy békesség, de nem utolsó sorban Szentlélek az, hogy erő. A vallásos ember is akarja csinálni a krisztusi programot, és csinálja, és amennyire kitelik az erejéből. Az Istentől megérintett ember ugyanazt a programot csinálja örömmel. És ha netán nem sikerül, elbukik, akkor nem a kétségvesésbe zuhan, mint hogy a magára maradt áró ember vagy sikerül neki, vagy lezuhan a kétségvesésbe. Az Istentől megérintett ember akarja a jót, kap hozzá segítséget. Ha mégis elbukik, újra lábra áll, megköszöni a bocsánatot, és csinálja tovább a dolgát. Tehát ez a lényege ennek a mai gondolatmenetnek, ha valaki hazamegy és megkérdezi a szomszéd templomba voltál, mit mondott a papot? Hát most két mondat elmondom, hogy mit mondott a papom. Egyik, ezt mondottam, hogy több Isten van benned, mint ahogy gondolod. Ezekben a bekondicionált szokásokban, erkölcsökben, vallásosságban több Isten van benned, mint gondolod. Ez egyik, amit mondtam. Másik pedig az, hogy több Isten lehetne benned, mint amennyi ma van. Csak egy kicsit oda kellene figyelni, egy kicsit el kellene csöndesedni, egy kicsit elégedetlennek kellene lenni azzal, amire jutottam. Ezt a két mondatot elviszitek, és ezen kicsit töprengtek, akkor nem hiába jöttetek ide. Több Isten van mindegyik könyvben, mint gondolnánk, de sokkal több lehetne, ha rágondolnánk, hogy milyen szegényes ez, ami alapjában mégiscsak nem semmi. Ha rágondolnánk nem csak Pál apostolra, hanem a bizonyságok hatalmas fellegére, a zsidókhoz is levél beszél erről, akik valóban érintést kaptak, és azáltal emberen túli erőket kaptak, és ember fölötti feladatokat tudtak elvégezni derűsen. Itt külön egy kis zárójelbe hangoztatom azt, hogy derűsen. A komor kereszténység, vagy akár a zord, mártír kereszténység, aki belehal abba, hogy senki nem enged neki, az nem Krisztus illatú, martírium vagy kereszténység, a Krisztus illata, a derű, a csöndes, békességes derű, amelyik örül a győzelemnek, és tud nevetni a csőd felett. Emlékeztek a Zorbára, a csodálatos Zorba táncára, a főnök, micsoda összeomlás, amikor az egész építkezés, amit csinált, az egy pillanat alatt összeomlik, akkor elkezd táncolni, főnök, micsoda összeomlás. Hát ez persze túlzásnak tűnik, ami nyárspolgári méreteink szerint, és nem is igen tudnánk csinálni, de legalább a gondolkodásunkban tisztázunk azt, hogy kereszténynek lenne az örömmel csinálni a többet, és örömmel belebukni, ha nem sikerül a több, de örömmel élni az életet. Az a több, amit kapunk felülről, az nem egyszerűen csak egy filozófiai eligazítás, és nem egyszerűen csak egy morális kényszerítés, hanem az szárnyakat jelent. Szárnyalunk a több felé, és lezuhanunk a földre, és van az ige, hogy ne örülj, én ellenségem, elestem, de fölkelek, és csinálom tovább. Na, még egy kérdés, hogyan lehetek ilyen érintett emberré? Kommunikációban részesültem, viszintesen hatnak rám a kondicionáló erők, na de ez a több, hogy lehet a részemmé? Hát erre egy magyar közmondás, azt hiszem, elégséges feleletet ad, ez pedig így hangzik, hogy aki a keveset nem becsüli, a sokat nem érdemli. Meg kell becsülni azt a keveset, amit kapunk menet közben, napközben, naponta. Azt a keveset, az, hogy a lelkiismeretünk megpendül egyszer, hogy állj meg ember, ez már nem tiszta dolog. Vagy itt van valaki, neked ott feladatod volna, eljött csak és csináld. Ezek a felülről való érintések. És aki ezeket a kicsiket nem becsüli, keveseket, az ne reménykedjék olyan damaszkuszi, Saul megtérésszerű látomásban, égi jelenségben, angyalokban, nagy mutatós megtérésben. Nincs más út a kicsit komolyan venni. Azt, ahogy ösztökél naponként a Szentlélek, abban fölismerni, hogy itt többről van szó, mint morálról, itt Isten szólongat engem. A morál formájában jelenik meg a felhívás, de mögötte isteni késztetés van. És én nem a morálnak engedek, hanem a mögötte álló élő Istennek, akinél az életében előáll ez a nem mechanikus, hanem személyes életvitel, tehát az erkölcsi dolgokban is egy személyes Istennek engedelmeskedve cselekszem, aki a kicsit, ezt a kis vezetést, ezt a kis igazítást komolyan veszi, az mindig nagyobbat és nagyobbat kap. Sokat tudnék beszélni arról, hogy a prédikátori szolgálatomban, a lelkipásztori, emberi szolgálataimban, életemben hogyan kapom a keveset, és milyen boldogan harapok rá a kevésre, és ezért lehetővé teszem Isten nagyobb-nagyobbakat, látásokat, örömöket, bizonyosságot adjon nékem. Befejezésül elolvasom az egyik nagyon aranyos bibliai történetnek a végét, ismeritek a samáriai asszony történetét, aki Jézussal találkozott a forrásnál, és beszélgettek, teológizáltak. Aztán az asszony visszaszaladt a városba, és elújságolta, hogy mi történt, kivel találkozott. Aztán így olvassuk a történet végét. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt. Aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig ezt mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ez egy normális menet, az asszony beszédről, ott van Jézus, oda mennek, magával Jézussal találkoznak, azt mondják, köszönjük asszony, hogy ide irányítottál minket, de most már te szinte nélkülözhetővé leszel, mert most már ott vagyunk, érdemben, a lényegnél, Jézusnál. Tehát ennek a folyamatnak kell játszódni az egyházban, a mi szavunkra odafordulnak Jézus felé, és egyelőre talán azért, mert minket becsülnek, tisztelnek, becsületes embernek tekintenek, tehát szívesen igazodnak a mi normáinkhoz, egy ideig megy, azt mondja, hogy köszönjük a segítségedet, most már nincs szükségünk rád, mert most már maga Jézus vette át az életünk irányítását. Tehát a lelkiismeret az a finom műszer, amiben kaphatunk kicsi jelzéseket. Ha kicsit nem becsüljük, akkor megkeményedik, elerőtlenedik a lelkiismeret. Ha kicsi jelzéseket komolyan veszük, egyre finomabb jelzéseket kapunk, egyre nagyszerűbb vezetést, erőt kapunk, és egyre inkább élünk a keresztény élet teljességében. Csak utolsó mondatnak, a lelkiismeret olyan valamilyen titokzatos műszer, ezt is azt mondják, hogy ja, persze, ez is csak a társadalomnak a terméke. Igen, lelkiismeret nagy mértékben a társadalom terméke, de a lelkiismeret az a hangszer, amit megpendíthet az Isten. A lelkiismeret olyan hangszer, amit én is megpendíthetek önmagamban, a társadalom is megpendíthet bennem, de megtörténik az is, hogy Jézus pendíti meg a lelkiismeretet, akkor békességem van, akkor öröm, az engedelmesség, akkor nagyon jó dolog kereszténynek lenni. Tehát mit mondjunk erre a támadásra, hogy a kereszténység nem több csak kondicionált emberek társasága, azt mondjuk alázatosan, igen, igazatok van, mi nem tehetünk más, csak egymást kondicionáljuk, de tudunk valamit többről, vágyakozunk valamit többre, élünk valamit többből, és ti, ateisták, megfigyelők, ehhez, bocsánat, így mondom, nem értetek, mert akinek van füle, az hallja, akinek van szem, az látja, ebből a többből élünk, ez a több teszi igazán a kereszténységet azzá, és ennek a nélkülözése, a hiánya teszi az egyházat azzá, ami sajnos ma itt a nyugati kultúrvilágban, amivé lett. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesítjük.